Köszöntöm Önöket a mikrofonnál, Buza Sándor, a hír így szól, nyúlni dr. Pűra Beáta, az Egyek-Budai borvidéken termelő nyakaspince főborásza nyerte a Magyar Bor Akadémia által 2021-ben odaítélt év bortermelője díjat. A jelöltek kiválasztása több lépcsős folyamatban zajlott, és a legtöbb jelölést kapott öt borász között dőlt el az, hogy egyébként ki fogja elvinni a kupát. Az öt borász között volt Figula Mihály a Balatonfüred Csopak borvidékből, Günczer Tamás a Villányi borvidékről, Ipacs Szabó István ugyancsak a Villányi borvidékről, Slippai Zsolt a Pannonhalmi Főapátság pincészetének főborásza, és természetesen Nyúlné dr. Pűra Beáta a Egyek-Budai borvidéknek a nyakas pincészetétől, mint főborász. Itt van Beáta, szervusz Beáta, köszönöm szépen, hogy itt vagy.
Jó napot kívánok, szervusz, én örülök a meghívásnak.
Jó kis körmondat volt itt az a beköszönő, de gondoltam, hogy mindenképpen képbe kell helyeznünk azokat, akik nem tudják, hogy miről is van szó. De hát ezzel az év borászáról általában, akik a gasztronómiára odafigyelnek, azok tudják. Nagyon illusztris ez a névsor.
Azt gondolom, hogy igen. Tehát bármikor, én ugye most az idén harmadszorra volt jelölt, és hát egy fantasztikus érzés, hogy olyanokat, tehát azért a verseny nem mindegy, hogy milyen versenyben van az ember, és azt gondolom, hogy ennél felemelőbb nincsen, mint amikor ilyen, ahogy mondtad, hogy illusztris névsorba, illetve mindenki ugye azt nézi, hogy ha ő lenne, akkor bekerül egy olyan névsor közé, illetve olyan nevek közé, ami hihetetlen megtiszteltetés a számára.
Ha jól emlékszem, amikor tavaly jelölt voltál, akkor is egyedüliként voltál nő.
Igen, igen. A Garnier Dignitéva volt 2013-ban az első női borász, aki bortermelője díjat nyert, és azóta nem volt jelölt az első öt között.
Viszont most te második nőként.
Igen.
Illetőleg még ez a második szám, ez mondjuk a borászatotok szempontjából is nagyon fontos szám, mert másodszor lett a borászatból év bortermelője.
Így van, és ez amikor igazán kihirdették, tehát amikor kiderült, hogy én vagyok a nyertes, akkor az egyik újságíró mondta, hogy hát milyen érzés, hogy a nyakaspincének két év bortermelője van, ez úgy fel sem merült bennem, meg hát ugye az ember mindig csak remél, de én teljesen azt hittem, hogy idén más fogja nyerni a díjat, tehát hihetetlen jó dolog, illetve ha nézem az Egyek-Budai borvidéket, akkor a harmadik év bortermelője, tehát azért ez is egy nagyon jó dolog.
Mindig is borász szerettél volna lenni?
Mindig. Én 14 éves koromra rákerültem erre az útra. Igazán az első év. Én ugye borászati szakközépiskolát kezdtem.
Oké, de a borászati szakközépiskolába el kell menni, mert volna óvónőnek is, pedagógusnak, bárhova. De miért pont a borászati szakközépiskolába?
Erre ráéreztem, mert egyébként én óvónőnek készültem. Nem annyira szerettem volna, én egy bácsalmáson születtem, egy bácskai, akkor még község volt, és mi horvát felmenőkkel rendelkezünk anyai ágon, és hát Pécsre, hát hova máshova lehetett volna menni. Bácsalmáson volt gimnázium, de az én nagypapám pedagógus volt, és anyukám azt mondta, hogy oda ez az egyetlen egy hely, ahova nem fogsz menni, mert akik szeretik nagyapádat, az amiatt fog esetlegesen úgy dotálni, aki viszont nem, az pedig ugye a negatív.
Ott is erős volt akkor már a stigma, mint most a borászok között, mint ebben az ötös fogadban.
Ez igaz, de nagyon jó kislányként ezt úgy meg is fogadtam, és akkor hát abban az időben nem nagyon, tehát gimnázium, egészségügyi szakközépiskola, óvónőképző, ugye ez szakközépiskolát jelentett, és akkor én így Pécsre felvételiztem egy óvónői szakközépiskolába, ahol a furuján elvéreztem, úgyhogy nem igazán tamburáltam egyébként, tehát a furuja nem tartozott az erősségeim közé, de azt gondolom, hogy ennek így kellett lenni, és hát ugye nagyon más lehetőség nem volt, tehát akkor nem volt így, hogy na akkor most gyorsan felállítunk egy sort, hogy akkor mi lesz a második, meg a harmadik lépés, tehát valahogy elkövettük ezt a hibát anyukámmal, ezt már a gyerekeimnél már nagyon-nagyon figyeltem, hogy mindig legyen alternatíva. Így van. És akkor anyukám dolgozott, egyedül nevelt bennünket, anyukám dolgozott a bácsalmási állami gazdaságban, és ő laborban éppen ott segített be, és engem teljesen elvarázsolt, ugye a labornak a szentélye, a fej, minden
fehér. Jót készítették szőlő nélkül a bort.
Nem, de úgyis, ez mindig egy ilyen. Ez mindig, mint a tablettásból, ott nincs ilyen. És akkor anyukám, tehát mustfokolt, illetve ahogy titrálták, hát akkor még nem tudtam, hogy ez titrálás. valamilyen színből valamilyen szint.
Én tudom, én kémia tagozatom végeztem, pontosan
ez,
tudom.
Ez teljesen, tehát...
Gyönyörű lilák, rózsaszínek, kékek,
pontosan zöldek, a lila, igen, mert kémia.
Bocsánat, akkor csak annyit mondjuk, hogy mi is a titrálás, amikor összeengedünk.
Két oldatot,
igen.
És akkor utána átcsapást, az jelzi, a színváltozás jelzi.
Mi csak a színre mentünk mindig.
Így van. Na most pont a lila szín volt az anyuként, ami elvarázsolt, és akkor ott volt egy olyan főnöke volt, aki anyukámat nagyon segített a nagyon sok mindenben, mint egyedülálló szülő, és akkor mondta, hogy hát beha, neked ez ennyire tetszik, akkor miért nem mész Budafokra, ugye az egyetlen egy, akkor a borászati szakközépiskola, és hát akkor gondolkozz, miért ott mit lehet, hát például ilyeneket. Na így indult el az én utam, ezt is mondom valamikor véletlennek, mondom ma már nem, és amikor én bekerültem a szakközépiskolába, akkor az arányok úgy volt, hogy fele lány, fele fiú, és hát a fiúk hát szédületes volt, mert a fiúk állandóan azt mondták, géptangyakorlat volt, mi reszeltünk, fűrészeltünk, levélnehezéket csináltunk, pontoztunk, és a többi, és a többi, és akkor amikor elküldtek valamilyen szerszámért, akkor mondták, tanár úr, ne hülyeskedjen már, pont egy lány küld, de azt se tudja, mi az. És onnan mondtam, ezt nem hiszem, én igenis megmutatom. Na és akkor innen jött ez a géptangyakorlat, és az akkori igazgatóm, a dr. Gazdag László, ő volt az én technológia tanárom is. Ez zseniális ember volt, őt nevezem én az első mentoromnak. Annyira szeretettel, alázattal, tisztelettel beszélt a borokról, hogy egyszerűen engem teljesen elvarázsolt. El nem tudtam volna képzelni, hogy más legyek. Akkor elkezdtem, tehát nagyon jó, tehát jó tanulóként, akkor kaphattunk borászati füzetek előfizetést, ami nagyon ügyes volt, nagyon zseniális húzás volt, mert egy csomó olyan kutatási téma volt benne.
Hát ami, szakmai lap volt.
Hát teljesen. És ténylegesen, tehát annyira inspiráló volt, hogy el nem tudtam képzelni, hogy akkor ne tanuljak tovább, akkor ugye hát innen egyenes út ugye kertészeti egyetem, és az egyetemnél megint csak azt mondom, hogy véletlen, illetve az akkori időszakban a véletlen, de pont amikor én végeztem, akkor volt lehetőség, hogy nappali képzésbe a doktori iskolában tanulni, természetesen felvételizni kellett, és akkor én beadtam a jelentkezésemet, ha már itt vagyok, így van, és akkor ugye el is indultam volna, hogy na, én akkor nagyon szeretnék, hogy itt vagyok, végeztem, akkor én borász szeretnék lenni. És hát megdöbbentem, először is, amikor úgy mentünk, és hát azért annyira nem gondoltam bele, hogy lányként olyan nagyon sok babér nem terem, illetve a futottak még kategóriába is laborosokként.
De miért ezekre nem volt példa? Akkor még?
Mindig voltak, tehát bármilyen borászatban voltunk, mindig volt borász, volt, tehát ugyanúgy művezetőként, illetve igen, csak valahogy nem voltak sose az, úgy az élvonalba, hogy mondjuk, ha ki kellett állni, akkor mindig férfi volt. De valahol érthető is, tehát egyébként ha nagyon úgy gondolom, azért szeretünk mi úgy a biztos háttérbe maradni, és annyira nem szeretném.
Én azt gondolom, hogy ez habitus kérdése is. Tehát az mondjuk, az igen, hát úgy szocializálódtatok, hogy jó, hogy háttérbe maradni, de hát azért most már szerencsére nagyon sok példa van, amikor karakán nők kiállnak, és akkor hitet tudnak amellett tenni, amihez tökéletesen értenek. Ha már itt tartunk, miből írtad a doktoridat?
Én a pezsgő alapborokból.
Nincs is pezsgője a nyakas pincészetnek.
Hát nincsen, de most például pontosan ez a díj, ez most elősegítette, hogy elindulhatok pezsgő alapbor, nagyon ügyesen pezsgő alapbort eltettem.
De jó, persze ez majd egy fontos kérdés lett volna később, de ha most már így felvetődött, szóval dolgozol rajta nagyon?
Nagyon, nagyon.
Hol állsz, hol tartatok?
Pezsgő alaborom van, és most pedig a technológiát, most zöld utat kaptam. Úgy mond, hogy
például érdekelne az, hogy mennyit változott a technológia azóta, amióta megírtad a doktoridat, és most 2021 van.
Pezsgőben nem igazán.
Nem?
Tehát pezsgőben nem. Pezsgő alapborok, tehát maga az, hogy az alapborok hogy kezdenek, illetve a stabil, ott vannak újdonságok, de igazán maga a technológiában nem.
Tehát egyébként az ez a borvidék, a ti borvidéketek, ott azért mindig birizgálja egy picit a borászok fantáziáját pezsgő ügyben, ott a Rókusfalvi Pali is.
Hogyne. Szinte hát mindenki készít pezsgőt.
De ez azért van, mert az ottani borok azok eleve alkalmasak arra?
Abszolút. Amikor én elkezdtem a szakközépiskolát, akkor például az Egyek-Budai borvidék, illetve hát maga ez a régió, ez úgy volt apostrofálva, hogy pezsgő alapbor termő borvidék. Úgyhogy ez minden, teljes mértékben. Tehát maga az, hogy a reduktív borok, illetve ezek a gyümölcsös borok onnan kerültek ki, illetve hát a túlnyomó része, vagy ezzel vártunk úgymond ismerté, tehát maga, aki Egyek-Budai borvidékről kóstol, fogyaszt bort, pontosan miatt, mert az éghajlati sajátosságok, a klíma, tehát mind-mind-mind ezt lehetővé teszi. És akkor innen az illatos gyümölcsös borokból, ugye savak vannak, tehát ugye mi a nagyon-nagyon fontos egy pezsgő alapborba, hogy magas savtartalommal rendelkezzen, alacsony alkoholtartalommal, ez csak a születi időpontnak a megváltoztat, vagy a megválasztása tulajdonképpen, tehát ez a legkönnyebb. Így van, és a, ugye barna erdőtalajunk van, amelynek igen magas aktív a méztartalma, tehát ezért, ahogy mondtam, nagy savtartalommal rendelkeznek a borok, és innen pedig tovább lehetett építkezni, mert azért ez a borvidék nagyon sokszínű, tehát hogyha ha belegondolsz, akkor itt tudsz friss, könnyed, gyümölcsös borokat kóstolni, tehát természetesen nem nagy tanintartalmosan, nézzük ezt a rohanó világot, meg ha valakinek mondjuk idősebb, vagy alapvetően bántja a savát, a cselsavtartalom, tanintartalom, akkor mondjuk ő bátran nyúl ezekhez a borokhoz. De ugyanúgy nagyon szép kései szüretelésű tételek is kikerülnek a kezeink alól, illetve a borvidékről, akár fahordóban erjedt, vagy fahordlóban érlet, és ezen belül is ott a finom seprőn tartott, kevertetett, tehát gyönyörű tételek.
Illetve hát igaz, hogy színesedik a paletta, mert ugye a kék frankos is megjelen nálatok.
Így van,
arról
majd
egy kicsit később. Még egy mondat erejéig ugorjunk vissza. Hogy kerültél a nyakaspincészethez?
Úgymond ez is régen azt mondtam, hogy a véletlen. Az akkori borászati, tehát a borászati tanszéknek a tanszékvezetője mondta, hogy be ezen a borvidéken a Maja Ernő keresi az utódját. És én nagyon-nagyon szeretném, hogyha te ténylegesen gyakorló borász lennél, de lenne fejlődési lehetőséged, és én úgy gondolom, hogy itt mindent megtalálsz. Így kerültem ide, ahol Maja Ernő, akkor már ő nyugdíjas volt, kereste az utódját, mondjuk nem tudtam, hogy 3 évig dolgoztam úgy, tehát ez már úgy visszafelé, ha tekintek, akkor megkérdeztem 3 év után, hogy egyáltalán megfelelek, és akkor csak annyi volt a válasz, hogy különben nem lennél itt. Tehát az Ernő kezei alá kerültem, és nagyon örülök, hogy gyakornokoskodhattam, úgymond, és 2005-ös, én 2000 májusában kerültem a pincéhez, ez 21 éve volt, és 2005-től tulajdonképpen szabad kezet kaptam apránként, és a Menádok borcsalád is, amely egy egészen más típusú borcsalád, tehát egy kísérleti, ilyen nagyon pici pár hektós tételből indultam el azon az úton, hogy egyáltalán ebből egy új borcsalád lehetett.
Nagyon fogy az időnk, úgyhogy rövid kérdések, rövid válaszok jönnek, jó. Persze azért nyugodtan meséljél. Majd a Menádokról is, vagy Menádokról is értelemszerűen, viszont hát hogy elfelejtettem, amit szerettem volna kérdezni, de most már rá is kérdezek. Azt olvastam valahol, hogy Magyarországon nincsen olyan valamire való házi buli, ahol egy nyakasféle írsai olivér ne bontódna ki. És ez tényleg így van.
Igen.
Érzitek?
Hála Istennek, nagyon érezzük.
Nem is tudtok
nagyon
annyit termelni, amennyire szükség van.
Nagyon, ez annyira, hogy 2004-ben még ki akartuk, akkor nem volt 20 hektárunk, ki akartuk vágni a felét, és onnantól elindult egy olyan boom, hogy most 70 hektárral rendelkezünk kérseiből, és még mindig nem elég, még mindig nem elég. Úgyhogy egy hihetetlen olyan boom lett, amelyet egyébként nagyon érdekes, és nagyon szerettük volna, hogyha az Aligvárom is ugyanazt eléri. Néha egymást versenyeznek, és egyik hónapban az egyik győz, a másik hónapban a másik. Tehát ugyanúgy ezáltal az Aligvárom is nagyon köztudottá, illetve népszerűvé vált.
De azt már nekem megsugtad itt, mielőtt bejöttünk a stúdióba, hogy 2021-es nincs is már.
20-as.
20-as, bocsánat,
nincs.
20-as, igen.
21-es, azt pedig most töltöttük, tehát még nagyon-nagyon friss, tényleg. Tehát amikor bejönnek a borbotba, akkor szoktuk mondani, hogy hova menjenek, mert nálunk sajnos már egy palac sincs.
Azt jól tudom, hogy az első igazi nagy díjat azért mégiscsak a Chardonnay-tok hoztál, a budai Chardonnay?
Igen, mindig megmérettetjük magunkat, tehát nagyon fontos, hogy el tudjuk magunkat helyezni, hogy hol is állunk tulajdonképpen a borok piacán, és ugye természetesen így a külföldi piacot is, hogyha nézzük. Ezért mi mindig a hazai és a nemzetközi borversenyeken is indítjuk a borokat. És a Chardonnay volt az, tulajdonképpen talán azért, mert a Chardonnay du Monde borverseny az a borverseny, ahol csak Chardonnay van. És mondjuk ott ez a 600 fajta, tehát vagy 600 bor közül, úgymond az első top 10-be bekerülni, az egy, azt gondolom, hogy hihetetlen, és a legsárdonébb sárdonénak választották ki, és hát ezért egy kicsi fricska is volt azért a franciáknak, hogy egy magyar bor, bár ugye francia fajta, nem véletlenül világhírű, és nem minden, tehát nem véletlenül
nagyon
sok,
bor.
Így van, és nagyon-nagyon sok helyen megtalálható, viszont sok célú. Ez egy csúnya szó így rá, de nagyon szép korai típusút lehet belőle készíteni, ugye, hogyha nézzük, akkor a pezsgő alapbornak is erre lehet építkezni, úgymond a vállát adja, vagy a testét adja, ugyanúgy a korai középből ugyanúgy lehet külön önállóan. A korai közép késelyként megint egy egészen más típusú, a koraiból azokat a nagyon szép zöldebb illatokat, zamatokat, az almás, a friss almára jellemző, tehát nem a kásás almára gondolok, mert ugye ez egészen más, és akkor már belecsempészed a késeiből, a kései szüretelésű, érettebb, tehát hogyha megnézzük azokat az illatvilágba, meg az amatvilágba, és akkor így, mint a mesében hoztunk és vittünk is, tehát úgy minden benne van, és a legvégén pedig, hogyha egy kései szüretelésű, akkor egy gyönyörű, szép, egy krémes textúrájú, egy nagy testű, egy igazi bombasztikus bor tud készülni.
Elhangzott a menádok szó is. Hogy kapcsolódik hozzátok?
A menádok pont az volt a cél, hogy ugye ez a reduktív borokkal valahogy ez a divat, és azért mindig úgy föl le, ugye, mint egy hullámvasút, és bizonyos pincészetek, ahol csak reduktív borok vannak, azok egy idő után néha úgy érezzük, hogy úgy elfeledetté válnak, illetve a saját borásztársaink is azt mondják, hogy most ez egy kicsit olyan fura szó, de hogy hát ugye ez olyan könnyű ilyet készíteni, bár azért úgy néha mondanám olyan évjáratokba, hogy akkor jöjjenek, és akkor nézzük meg, hogy mennyire is könnyű ilyet készíteni, de hogy igazán felfigyeljenek ránk, vagy azok a fogyasztók, akik már nagyon régóta kóstolnak nyakas borokat, hogy valami újdonság, tehát mindenképpen kellett, hogy valami újdonság is legyen, és tulajdonképpen a Menádok borcsaládnak az első tagja az pont a Chardonnay volt, kései szüretelésű, csak olyan évben készülhet, ez kritérium volt, csak olyan évben készülhet, ahol tényleg gyönyörű, szép betöppet szemek vannak, esetleg van egy kis botritis is, és akkor lehet fahordóban erjedt, fahordóban érlelt, és akkor, hogyha fahordóban érleltet nézzük az első menádok borcsaládba, ami bekerült, annak a testvérkéje, tehát megmaradt a saváló acéltartályban, kierjedt, és ott maradt a háromnegyede, és a maradékot tulajdonképpen beraktuk fahordóba, és akkor én mindig ezt 8 hónapra tervezem, hogy akkor 8 hónapig finom seprőn tartjuk, kevertettük heti kétszer, és majd a végén összeházasítjuk. Na most a 8 hónapot nem érte el, az akkori a legelső, az 2 hónapot töltötte, és ahogy ezt összeházasítod, az a gyönyörű gyümölcsös illat, de ugyanúgy az a nagyon-nagyon szép krémes textúra, ez mind egy olyan hosszantartó, élvezetes, és ahogy szoktam mondani, főleg az ünnepekre való készülődésnél, hogy bizonyos boroknak időt kell hagyni.
Ha nem veszek levegőt, soha nem fogom megtudni. Voltak éppen, a kérdésem arra vonatkozó, a menádok jelentése mi volt?
Igen, a menádok azok a hölgyek, akik ugyanúgy Dionysosnak a kísérői voltak, mint a szirének nymfák, és a puszta orgia után a puszta fogukkal széttépték az ellenséget. Erre szoktuk olyan azt mondani, hogy az élet nehézségein az akadályokat le kell győzni, és akkor utána megpihenve, és ez a bor is pontosan az, hogy igenis megtanít arra, hogy megpihenve leüljél, és élvezd az életet.
Arról most már sajnos nem fogunk tudni beszélgetni, hogy miért például a Rajnai Riesling a kedvenc borod, aztán arról sem, hogy milyen pálinka mesternek lenni, aztán sajnos arról sem, hogy a három fiat közül majd melyik fogja tovább vinni ezeket a titulusokat, de hát szívből gratulálunk az évborásza kitüntető címhez, azt, hogy te nyerted meg, úgyhogy kísérletezés sokat, mert erről sem tudtunk beszélni, hogy te szeretsz kísérletezni, de szerintem az alig várom is egy kísérlet eredménye lehetett.
Persze.
Ha csak a nevet nézem, hogy alig várom, akkor ott ültél, tükön ültél, nem?
Így van.
Hogy pontosan lásd. Köszönöm szépen, hogy itt voltál. Az Egyhek Budai Borvidéken termelő nyakas pincészet főborásza Nyúlné dr. Püra Beáta volt a vendégem, aki az évborásza lett.
Köszönöm szépen. Köszönöm.